szoktam már mondani, nem Zolit akarom javítani, hogy a gyermekek és a fiatalok, tehát azért ez már így.
Mert el kell mondanom, kedves fiatalok, hogy van nekem egy kedvenc könyvem, amit szeretnék veletek megosztani, de ne lepődjetek meg, hogy ez az egyik kedvenc könyvem. Lehet, hogy szégyellem kéne magam, de nem tudom, hányszor olvastam el az Egy kis szív története című könyvet. Felnőttek, ismeritek ezt a könyvet? Az Egy kis szív története tulajdonképpen egy nagyon érdekes történetet jegyez fel, amit én nagyon szeretek, és azt szoktam látni, hogy a felnőttek is csillogó szemmel hallgatták ezt a kis történetet, mert annyira igaz egyébként. Volt egyszer egy kis piszkos szív. Egy kis piszkos szív, amely egy piszkos szívekkel teli városban él. Ez egy olyan ember szíve volt, aki rosszat tett, bűnkövetett el Isten ellen, emberek ellen. Bűn minden, ami megszomorítja az Istent, a fájdalmat okoz az embereknek, például hazugság, lopás, engedetlenség, harag és a gyűlölet. Szóval itt élt ebben a mi kis városunkban, a piszkos szívek városában ez a piszkos szív is. És már szomorú volt, de mégis, ahogy teltek a napja, egyre inkább csak még reménytelenebbnek látta ezt a helyzetet. Képzeljétek el, fiatalok, odajött hozzám az egyik gyülekezetben egy nálatok jóval fiatalabb, talán veled egykorú kislány is azt mondta, hogy úgy szeretném, hogyha az én szívem tiszta lenne, mert piszkos a szívem. És akkor döntöttem el, hogy előásom ezt a kis könyvet, és elkezdünk erről gondolkodni, és erről töprengeni, hogy vajon mi is kell tényleg ez. Mert az ember szívében láthatjuk, akármilyen kis gyerek is, ez megfogalmazódik, hogy megint piszkos lett a szívem, de vajon hogyan is lehet ezt a piszkosságot eltávolítani. Időnként ez a kis piszkos szív, egy-egy pillanatra őszintén elgondolkodott, látjátok, itt a padon most nagyon gondolkodik, piszkos szívek városában, ilyenkor felismerte, hogy ő is gyakran tett rosszat. De azután nagyon gyorsan eszébe jutottak a mentségek. Szerintetek milyen mentségei vannak egy piszkos szívnek arról, hogy piszkos? Szerintem te olvastad már ezt a könyvet, nem? Szóval így kezdi, így kezdi. Én is ezt a mentséget szoktam a magam piszkos szívének mondani. A többi piszkos szívek városában élő többi szív is ugyanazt teszi, mint én. Ugyanolyan piszkos. Mit akarok, és miért akarok én jobb lenni, ha ezt mások is csinálják? És még ezernyi kifogás volt, úgyhogy töprengett, de aztán beletörődött, hogy hát ha ez van, akkor ez van. Illetve mégsem törődött egészen bele, mert nem törődhetett bele, ugyanis voltak, és ő is volt ilyen időszakában, akik megpróbáltak kimenekülni piszkos szívek városából. Piszkos szívek városa körül volt egy széles, mély árok. És ezért piszkos szívek városából senki sem tudott kijönni. Sokan próbálkoztak teljes erőből, volt, aki egy ruddal próbált átlendülni az árok felett, mások lemásztak kötélen, hogy majd felmásznak a másik oldalon. De bármennyire is igyekeztek, saját erejükből teljesen lehetetlen volt kijönni ebből a városból. Ti hogyan próbáltatok volna meg kijönni ebből a városból? Biztos az ember próbálkozik, nem? Építeni egy léptát, és átlökni, és biztos átér, és hát...
Egy kampó kilövő.
Szóval képzeljük el, hogy piszkos szívek városában élő szívek mindent kipróbáltak. Szerintem még rakétát is építettek, de valamiért még a légkörben egy függőleges palaszt is megállította és visszapottam be a városba. Szóval nem tudtak kimenni. Máshonnan jött a szabadulás. Akkor Isten elküldött egy tiszta szívet, jól látható a képen, nagyon egyértelmű, a piszkos szívek városában. Ez a tiszta szív Isten fia Jézus Krisztus volt. Ő sohasem hazudott, lopott, és más sem tett soha, ami Isten szemében bűn lenne. Jézus Krisztus szerette az atyát, mindig engedelmeskedett neki, éppen ezért nagyon szerette az embereket is. Éppen ezért egyáltalán nem félt attól, hogy eljön ebbe a városba, pedig azért ez egy nagyon idegen hely volt az ő számára. A piszkos szívek természetesen észrevették, ú, micsoda különlegesség, nem? Gyorsan körbevették, nézegették, megnyomkodták, beszélgettek vele, milyen egy tiszta fehér szív. Hogy lehet? Van ilyen is? De közben ott volt a szívükben egy nagy vágy, hogy talán ők is lehetnek ilyenek, de látták, hogy ez a tiszta szív egészen más, mint ő. És ugyanakkor ez a tiszta szív, örülünk a fiataloknak, akik most jöttek éppen piszkos szívek városából a gyerektörténetet, ahol ismeritek. Ismeritek a történetet? A piszkos szívek városában élt egy piszkos szív. Na majd segítetek, ha valahol rosszul mondom, jó? Szóval, hogy ez a tiszta szív egészen más, mint ők, és gondoljátok csak arra, hogy bár tetszett nekik, de van, amiért bosszantotta őket. Mert, mondja? Mert más volt, mint ők. Tehát mindig azt látták, hogy én meg ilyen piszkos vagyok, ez meg milyen tiszta. És egy idő után kellemetlened, egyre kellemetlened, még kellemetlenebb lett nekik, ezért annyira feldőttek, hogy egy napon elhatározták, és itt már bizony, ez jó, hogy ilyen nagyok vagytok, ti már nem kisgyerekek, mert az elhatározás a szörnyű, megölik ezt a tiszta szívet. Elhatároztak. Ezen nincs mit szépíteni. Azt mondták, hogy csak egy módon kezdhetünk vele valamit, ám egy meglepetés történt, mert amikor megölték, megszúrták, a sebből vér jött ki, és a vér egyenesen a városból ki, az árok fölött egy hidat képezett, jegyezzük meg ezt a kifejezést, ez egy vérhíd lett. Hídnál változott. Áthívelve ez a híd kivezetett a piszkos szívek városába. És tulajdonképpen a történetünkben itt jön a reménység, mert kiderült, hogy aki használni akarja ezt a vérhidat, annak kérnie kell Jézus Krisztus, hogy bocsássa meg a bűneit. És ezt sok piszkos szív meg is tette. Bocsánatot kértek Jézus Krisztustól, és ezzel átjutottak a vérhídon, és éppen olyan ragyogó tiszták lettek, mint az Úr Jézusnak ez a tiszta szíve. Látjátok, elindul a hídon, meghozza a döntést, ugye? És aztán mire átér addigra? Addig fehér lesz. Mert hittel, Istenbe kapaszkodóan eldöntötték, elfogadták. Bocsánatot kértek. És tulajdonképpen ez az úrvacsora mindenkinek ugyanúgy szól. Szívből bocsánatot kértek. És az Isten tisztává tette őket. Innen folytatjuk legközelebb, jó? Mert ez több részes. Innen folytatjuk legközelebb, mert persze van itt még rengeteg kérdés. Vagyis aki már kiment, akkor az már örökre tiszta marad, vagy stb. Stb. Hát folytatjuk ezt még. A jó Isten legyen veletek, és a ti szívetekben ugyanúgy ezeket a gyümölcsöket. Az ő szent lelke által teremje meg, hogy mit jelent a terheteket, a bűnt, a rosszat letenni a jó Isten elé. Úgy legyen.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, Mózes második könyvéből, a második könyv 20. fejezetéből olvassuk a mai úrvacsora Isten tiszteltünk alapigéjét. Tehát Mózes második könyvének a 20. fejezetéből az első, a második és a harmadik verseket, majd pedig a 17. verset olvassuk. 20. fejezet, első, második, harmadik verse és a 17. vers. És szólta Isten mindezeket az igéket, mondva, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, erről a Választott ige szakaszról egy egyszerű kis történet jut az eszembe, amikor külföldre utazva Londonban kellett egy napot eltöltenem, és ilyenkor az ember mindig minél kevesebb fontból próbálja megúszni. Tél volt, melegedni bementem valamelyik ingyenes múzeumba, nézegettem a képeket, megnéztem, melyik a legolcsóbb, még elfogyasztható szendvics, amelyiket valamelyik olcsó boltban meg lehet vásárolni. És ahogy ott jártam a múzeumban és nézelődtem, nagyon sok szép képet láttam, ugye nagyon nagy élmény a londoni múzeumokban sétálni, hiszen olyan képeket látsz, amikről hallottál, hogy hú, ez is van, az is van, ez a festő, az a festő, ott pedig ott van, hát hogy az-e vagy egy másolat, azt nem tudjuk, de ott van, védetten, nagyon szépen, egy vékony üveglappal lefedve, de minden kép élvezhetően. Én különösebben nem értek a művészetekhez, és ezért azt a pártuszat festőművészt, akit ismerek, azokat úgy felfedezni véltem, de aztán hamarosan olyan termekbe érkeztem, ahol már számomra nem ismerős nevek voltak, sőt egy idő után egyre kisebb képeket láttam a falakon, és egyre nagyobb kereteket, és akkoriban kezdtem el gondolkodni ezen a ponton, hogy milyen szépek ezek a keretek. És ahogy nézegettem a kereteket, egy idő után már szinte csak a keretekkel foglalkoztam, és azt néztem, hogy gyönyörűek ezek a keretek. Milyen fontosak a keretek, milyen jó kiemeli ez a keret ezt a képet. És valahol egy kicsit hasonló élmény volt nekem, amikor a 10 parancsolatot is úgy olvastam el, hogy milyen szép mindaz, ami benne van, milyen igaz mindaz, ami benne van. Az Isten szeretet tanítása, hogy egy pár éve egy sorozatot tartottam különböző településeken, és a 10 parancsolat sorozatnak azt a címet adtam, hogy a szeretet 10 parancsolata, és nekem egy óriási felfedezés volt az, amit egyébként Pál apostol a Rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében maga meg is örökít, hogyha azt mondjuk, hogy ne löp, ne paráznák, hogy ne ülj, akkor ez tulajdonképpen mind egy parancsolatba összefoglalható, és nagyon érdekes, mert ott a ne tiltó szavak helyett azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. És amikor az ember így elkezd ezen gondolkodni, és elolvassa a 10 parancsolatot, akkor rájön, hogy a keret a legfontosabb. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, piszkos szívek városából. Én az Úr vagyok a te Istened, és nézzük, ez a keretnek az első része, ugye? Mi a keretnek a másik része? Ne kívánd, és emlékezünk Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 7. fejezetének a 7. versére, amikor azt mondja, hogy amikor a törvény kimondja azt, hogy ne kívánd, akkor tulajdonképpen mindennek a lényegére, a gyökerére mutat rá. És amikor az ember valahogy így gondolkodik el, és így vett számot, akár egy negyed évével, akkor rájön arra, hogy bizony a keret az fontosabb, mint a tartalom. Ezt a tartalmat, amit mi olvasunk a 2. és a 9. parancsolatok közötti részben, ezt ez a keret tartja össze. Ez adja neki az életet. Ez teszi elérhetővé a mi számunkra. És az ember elkezd ezen gondolkodni, hogy emlékszem gyerekkoromban az anyák napi ünnepségek egy bizonyos része volt, hát igazi adventista gyülekezetben nőttem fel, bár hivatalosan nem voltunk azok, de egy nélkülözhetetlen része volt, hogy bizony nekünk 8 éves korunkra a 10 parancsolatot fejből oda-vissza meg kellett tanulni. Hibátlanul. Alig volt kellemetlenebb feladat ennél egy gyerek számára, aki sok mindennel el tudná szombat óráig tölteni, mint ezzel. És mégis olyan hálás vagyok, mert később, amikor felidézem a 10 parancsolatot, felidéztem, és újra elgondolkodom azon, hogy nyilván volt egy ilyen része a parancsolatnak, amit most az alapigényben olvastunk, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, a bevezető rész, tartalom, jegyzék, ezt átlapozzuk, nem? Ki a szerző, ki az író, hát ezek olyan formások, kezdődjön már, hogy mit kell tennünk? Mire figyeljünk oda? Mi az a törvény, ami bennünket az örök életre elvisz? És elvisz bennünket az örök életre a törvény? A törvény megadja nekünk az erőt, hogy megcselekedjük? Jó a törvény? Szent és igaz, ezt mondja az apostol. A törvény biztos, a törvény nélkülözhetetlen. A törvény az világegyetemet formáló és fenntartó Istennek a rendje. És enélkül nincsen élet. De az élet törvénye az, amit Jézus Krisztus, amit az Isten üzent itt az Izrael népének is. Én az Úr vagyok a te Istened. Én az Úr vagyok a te Istened. És És ez apostol nem véletlen használja majd a Vörös-tengeri átkelést a vízben való megmosdásnak a jelképeként, akár a keresztség értelmében is. Én az Úr vagyok a te Istened, aki ma az úrvacsora első részében le fogok előtted térdelni, és a testvéred képében kézbe veszem a lábad, és megmosom. Én az Úr vagyok a te Istened, aki adom neked a kenyered és a szőlőleved, az én fiam áldozatainak a áldozatának a jelképeit, hogy megértsd azt, hogy az életben magamat akarom neked adni, a velem való kapcsolat által akarok neked segíteni. Én az Úr vagyok a te Istened, aki segítek neked abban, hogy ne legyenek idegen isteneid. Köszönöm, az elmúlt negyedében voltak-e idegen isteneink? Valaki egy-két napra ateista lett esetleg? Valaki egy-két napra áttért a hindu vagy a buddhista hitre? Voltak idegen isteneink? Kipipálhatjuk ezt a parancsolatot? Faragott képet se vittünk haza? Elmertek látogatóba, senkinél nem fogok valami nagy-nagy szobrot vagy ilyesmit szent képet találni, ami ilyen, természetesen nem megyek el. De erről szól ez a parancsolat? Calvin Jánosnak volt ez a fájdalmasan szép mondata, hogy az emberi szív egy nagy bálványgyár. Ezt jól lefordítani, igaz? Bálványgyár. Az emberi szív egy nagy bálványgyár. Magyarul a futószalag napról napra dobja le az újabb és újabb olyan kötődéseket. Legyenek azok materiális dolgok, legyenek azok emberi dolgok. Legyen csak a saját elképzelésemhez való görcsös ragaszkodás. De az emberi szív folyamatosan gyártja azokat a dolgokat, amikre azt mondom aztán, hogy ó Istenem, te még mindig nagyon fontos vagy nekem, na de most képzeld el, kitaláltam, hogy ezt fogom csinálni, na de most képzeld el, ez az emberi kapcsolat, vagy a karrier, vagy az autó, vagy a mit tudom én micsoda. Az ördög még az egyébként ártatlan és jó dolgokból is tud bálványt formálni egyébként, amikor az a dolog Isten elé kerül az életünkben. Legyen szó az egészségünkről, vagy bármi másról. Amikor valamit nem Istentől veszünk el, nem Istentől kapunk, nem Istentől kérünk, én az Úr vagyok a te Istened. Olyan gyönyörű ez a kezdés. Az első parancsolat, testvéreim, mondjuk azt, és vigyük magunkkal ezt, hogy az első parancsolat az a fő parancsolat. Ugyanis erre a személyes kapcsolatra, erre a szeretett szövetségre, erre az örök frigyre, itt hív meg az Isten bennünket. Én az Úr vagyok a te Istened. És mondhatná így is, hogy a többihez hozzá sem fogjatok enélkül. Ha a második parancsolattal kezdi, valaki az Isten törvényének a megismerését reménytelen helyzetbe kerül. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak, aki kihozlak téged bármennyiszer. Az Úrnak nevét hiába felnevet. Hogy volt ez az elmúlt negyed évben? Az Úrnak nevét hiába felnevet. Jelentette ez problémát esetleg a számunkra? Esetleg volt-e olyan helyzet, hogy arra gondoltam, hogy hát most jó, hogy nincs a homlokomra írva, hogy szombatünneplő keresztény vagyok. Mert lehet, hogy legalább a keresztényt megkérdőjeleznék a viselkedésem, a hanghordozásom, vagy a nem tudom én mi alapján. Lehet, hogy olykor a szombatünneplőt is. Az Úrnak nevét hiába felnevett. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed. Uram, ez rendben van. Napnyugtától percre pontosan, napnyugtáig percre pontosan. De vajon, tegyük fel máshogy a kérdést, hány ember látta annak az áldását és az örömét, hogy én szombatot ünnepelek? Vajon az Isten azt, amit adott nekem az egyes szombatokon, az ő öröméből, amit készített nekem, az ő tanácsaiból, amiket üzent nekem. Vajon mennyit kaptam meg, mennyire voltam fogékony, vajon eljöttem a gyülekezetbe, és úgy voltam, hogy Istenem, nyisd meg a szívem, hogy be tudjam fogadni azt, amit te akarsz nekem ma adni. Vajon megvolt-e bennem az, hogy az Isten áldása, az örök életnek az a kóstolója legyen a számomra a szombatnak, az fizikailag is nem betartom a szabályokat, hány kilós csomaggal, milyen messzire lehet gyalogolni, megnyomom-e a liftben a gombot, ugye az ortodox zsidó törvények szerint, hanem vajon kiteljesedik-e az Isten szeretete, a szombatnap során az én szívemben? Vajon úgy vagyok-e ott, hogy aznap is úgy mennek haza emberek, hogy legalább 4-en, 5-en, 6-an, 8-an, lehet, hogy kaptak tőlem valami olyan maradandót, amit az Isten általam adott nekik, jó dolgot. El tudtok képzelni egy olyan gyülekezetet, milyen erős és milyen boldog egy olyan gyülekezet, ahova minden szombaton úgy mennek el a testvérek, hogy már legalább 5 embernek örömöt fogok szerezni. El tudjátok képzelni, milyen erős egy ilyen gyülekezet? Ahova azzal a céllal, azzal az ima kéréssel mennek el a testvérek, hogy mai napon legalább 5 embernek. Képzeljétek el, hogyha most ezt beszorozzuk, hogy mindenki legalább 5 embernek. Milyen erős, milyen áldott tud lenni egy olyan hívő közösség. Hogy vonza az a hívő közösség a környezetét? Az embertársait be? A Jóisten a lehető legegyszerűbb úton, módon akarja szaporítani a mi közösségünket. Az ő jelenléte megmutatkozzon közöttünk. Az ő jósága, az ő szeretete tapasztalható legyen közöttünk. És az emberek vágyakozni fognak a hegyen épített városba bejutni. De rátérünk talán a kellemetlenebb részekre. Tiszteld atyádat és anyádat. Általában minden írás magyarázó a testi szülőkön és nagyszülőkön túl mindenfajta emberi tekintély, akár világi tekintély iránt való tiszteletre is hív bennünket. Valljuk be őszintén, a mai világban, ahol mindenki a szabadságot hirdeti, csak az ember nagyon nehezen tudja azt elképzelni, hogy igenis én tiszteljek másokat. Tiszteljek embereket, akik valamilyen szempontból előttem járnak, vagy vezetőim, fizikai vagy lelki oldalról. Én azt hiszem, hogy ahogy a szüleink és nagyszüleink iránt való tiszteletet újra és újra kell tanulni. Újra és újra kell tanulni, mert amikor belefáradunk egy kicsit abba, hogy elmagyarázni dolgokat, hogy érzelmileg máshogyan dolgozunk fel, lassabban vagy gyorsabban, ha idősebbek vagy fiatalabbak vagyunk, az Isten újra és újra meg akarja velünk értetni, hogy amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, az te cselekedd ő velük. Amit szeretnél, hogy idős korodba körül vegyenek. Majd amikor csak te hallod meg harmadszorra, amit mondanak. Majd amikor csak te fogod fel lassabban, amit próbálnak elmagyarázni. Amikor te fogod majd azt érezni, hogy én már csak itt mindenkinek a terhére vagyok. Tulajdonképpen, ha nem lennék, már az lenne jó mindenkinek. Hogy ezzel ellentétesen, azzal a szeretettel vegyük körül azokat, akik ránk vannak bízva. És úgy gondoljunk rájuk, hogy akarjanak még velünk lenni. Tiszteld atyádat és anyádat. Tiszteld a gyülekezetben azokat, akik feladatokat kaptak, megbízatást kaptak. Nem azért, mert szentek és hibátlanok, hanem azért, mert az úrvacsorai szövetség arra tanít, hogy a gyengeségeink és hibáink ellenére meg kell tanulnunk a megbocsátást, és elfogadni a lelki ajándékát a másiknak, és szeretni és tisztelettel nyerni meg az ő szívét. Olvassuk tovább a törvényt. Ne őj! Mindannyian megnyugszunk egy kicsit, nem? Ne őj! Tudomásunk szerint ilyesmi nem történt az elmúlt negyed évben. Egészen addig nyugodtak is maradunk, amíg Jézus Krisztushoz el nem lapozunk a hegyi beszéd feljegyzésében, nem? Amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy azt gondoltad, azt mondtad, amikor indulatot ápoltál a szívedben, akkor Jézus Krisztus ráirányítja a figyelmünket arra, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Ne a magad erejéből akarj megváltozni. Ne a magad erejéből keresd azt az utat, amivel Istenhez közelebb kerülsz. Hanem ne ijedj meg attól, hogy az indulataidat, az ellenérzéseidet, haragodat, gyűlöletedet. Testvérem, volt valakiben harag vagy gyűlölet az elmúlt negyed évben? Rajtam kívül. Harag vagy gyűlölet? Mondhatom én a haragra, vagy a gyűlöletre, hogy egyébként, Zoli, hidd el, nem szoktam én ilyen lenni, de most már ez sok volt. Tehát összeadottak a dolgok, és egyébként fáradt is voltam, aznap nem sikerült, és szégyellem, igen, tudok bocsánatot kérni, nem azért mondom, hogy kimentsem, de akkor is, szóval ne, egyébként nem vagyok én ilyen. Nagyon nehéz ezeket a dolgokat megmagyarázni magunk felől. Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy egész életünkben folyamatosan az Istenre van szükségünk. Nem azért, hogy elintézze a munkahelyi gondjainkat, vagy az orvosi eredményeink jobbak legyenek, hanem a saját piszkos szívünk miatt. Hogy az Isten tanítson arra, hogy szelidüljünk az évtizedek alatt. Szándékosan nem napokat vagy heteket mondtam. Mert a szelidülés az egy sokkal nehezebb dolog, mint mondjuk a 10 parancsolat megtanulása fejből. Hogy az ember valahogy egy olyan elmélyülő Isten kapcsolatban élje az életét folyamatosan, ami során az Isten tud rá hatni, és tudja formálni olyan irányba az ő természetét, az ő előnytelen vonásait. Ne légy házasságtörő. Nekünk itt sem a 10 parancsolat okozza a problémát, mert a polgári törvény szintjén, ha ez megmaradt a zsidók között, akkor hát nekik vagy sikerült, vagy nem. Ugye itt még az ősatyák is bajba voltak, meg a királyok, meg a többiek. Itt is Jézus okozza nekünk a problémát. Amikor rávilágít arra, hogy nekünk megtérésre van szükségünk. Hogy életünk különböző időszakaiban, különböző önértékelési problémákkal küzdve próbáljuk felépíteni magunkat, hogy férfiként, nőként azért még érünk valamit. Különböző olyan kapcsolatokban, amikből lehet, hogy soha nem lesz semmi, de mégis kapunk pozitív visszajelzéseket. Elég finoman fogalmaztam meg. És az ember újra és újra akár szégyenkezve, akár ekkora nagy igeismerettel megy az Úrhoz, és azt mondja, hogy talán ez tényleg jó, csak te tudod, Istenem, a világon. Ez tényleg jó, csak te tudod. De látod, hogy sokszor helyetted fűbe, fába kapaszkodok. Ez vagyok én. És nem mentségül mondom, csak hogy lássuk, hogy a Biblia és a Biblia Istene mennyire érti, hogy mik a mi küzdelmeink, ez volt Ábrahám, ez volt Dávid, ez volt, szóval sokkal mások is ezek voltak. És az Isten azt mondja, hogy van gyógyulás, és ez olyan jó dolog, nem? Van gyógyulás. Jöhetsz hozzám, megismered az én hűséges szeretetemet, és minden gyerekkori sérülésed ellenére, amikből egyébként nagyon gyakran döntően fakadnak a későbbi zavarok, minden rossz mintád ellenére, én segítek gyógyulni, mert én nem arra koncentrálok, hogy megtette, nem tette meg, de gondolta. Az Isten nem bujócskázik velünk, hogy aztán lepacsoljon, amikor azt mondja, de gondolta, gondolta, nem tette meg, de gondolta. Jézus nem ezért szigorítja meg a törvényt, amikor a hegyi beszédben azt mondja, hogy ha a gondolataidban megjelenik a kívánság, hanem azért, hogy azt mondja, hogy én legbelülről szeretnélek gyógyítani téged. Ez csak a te őszinteségedre van szükségem. Egészen belülről, és amikor belülről gyógyulsz, akkor nem tettekkel fogsz küzdeni, nem arra fogsz figyelni, hogy mit látnak az emberek belőled, és megfelelni akarsz nekik, hanem gyönyörűségessé és könnyűvé válik a velem való járás, mert belülről fogsz gyógyulni. Nem nagyszerű az Isten evangéliuma? Az Isten örömhíre? Ne lopj! Nem hoznék rá példát. Sokan sokféleképpen tudjuk ezt tenni. Mondhatjuk, hogy nem csak materiális értelemben lehet lopni egyébként. Lehet időt is lopni, lehet energiát is szívni másoktól, nem? Nagyon sokféle módon lehet ezt gyakorolni. De emlékeztek, mi volt a keretünk? Nem lop az, aki ismeri azt az Istent, aki én az Úr vagyok, a te Istened, a kép kerete. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjére. Ne aggódjál a javak miatt, mikor elindulsz kifele, majd az egyiptomiak meg fognak rakni téged mindennel, amire szükséged van. Nem kell semmit a zsebedbe kicsenned Egyiptomból. Majd én gondoskodok róla. Én az Úr vagyok, a te Istened. Ez a keret tartja meg, hogy a parancsolat ezzel kezdődik. Erről szól. Mi az a szó, amivel kezdődik? Én. Az Isten. Egy mágnes akar téged vonzani a jó irányba, és nem egy hajcsár a törvény ostorjával hajt téged, hogy menjél már arra, menjél már arra. Nem ez a kereszténység. Én az Úr vagyok, a te Istened. Kihoztalak, és megyünk tovább együtt, ott leszek veled végig. És segítek neked gyógyulni. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Kicsit ilyen negyedéves keresztmetszetet tartunk most a törvénnyel. Hamarosan a végére érünk, de azért erről eszembe jutott egy bizonyságtétel Ellen White-nak az Előtted az élet című könyvéből. Gyerekkorom óta annyira plasztikus volt ez az idézet. Ismeritek a kanibálokról szóló bizonyságtevését? Ne tégyetek fel a barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Irtózattal gondolunk a kanibálokra, akik áldozatuk még vonagló meleg húsából lakmároznak. Mit fűz ez Ellen White? De vajon ennél a barbár szokásnál nem rettenetesebb a gyötrelem és romlás, amelyet embertársaink indítékainak félreismerése, jó hírnevük befeketítése és jellemük kritizálása okoz? Nagyon kemény mondat, nem? Az ember hozzá is teszi magában rögtön, hogy is Istenem, az elmúlt negyed évben talán ennél több bűnt egyetlen egy területen se követtem el. Idézés itt White, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában, példabeszédek könyve 18. fejezet. Majd hozzáteszi, Isten igéje kárhoztatja azokat a haszontalan kifejezéseket, fölösleges szólásmódokat, amelyek a közönségesség határához közelednek. Kárhoztatja a csalfa bókokat, hízelgést, az igazság megkerülését, a túlzásokat, a kereskedelemben megszokott hamis értelmezéseket, melyek a társadalomban és az üzleti világban érvényesek. Az ember azon gondolkodik, hogy lehet akkor egyáltalán talpon maradni ebben a világban. Ne? Hát itt küzdelem van, itt harc van. Hát itt, ha nem úgy adok, amit kaptam, akkor hogy lehet megállni? Emlékeztek a keretre? Én az Úr vagyok a te Istened. Egy lehetetlen világban élsz, egy lehetetlen természettel. Nem csak a világ predesztinál arra, hogy önző és bűnös legyél, ennél sokkal erősebb az a belső szakadékba taszító emberi természet, ami téged megakadályoz a győzelemben. De én az Úr vagyok a te Isten. És amikor hozzáteszi a végén, hogy éppen ezért gyermekem, ne állj meg a tetteknél, ne nyugodj meg azon, hogy sokan megdicsértek, ne örülj annak, hogy azért te legalább nagyban, társadalmi szinten nem hágtad ő át, a ne lop, ne őj, ne paráználkodja, hanem hogyha van önismereted, ne kívánd, és van Isten ismereted, ha megvan a keret mindenestől, akkor az Isten meg tudja tölteni élettel, meg tud téged áldani, meg tud téged segíteni. Én azt kívánom mindannyiuknak, kedves testvéreim, hogy gyönyörködjünk a keretben. Gyönyörködjünk a keretben. Ne féljünk egyrészt attól, ami tartja alulról a képet, hogy a legőszintébben, legmélyebben, akár az Istenhez úgy imádkozva, hogy Istenem, a te lelked által azokat a dolgokat is mutasd meg nekem önmagammal kapcsolatban, amire a legérzékenyebb vagyok, és ha valaki csak megpedzegeti az életembe, azonnal vérig sértődik. Ez az egyik felhatalmazó imádság. Istenem, nem akarok tovább tabukat az életemben. Nem akarok többé csak olyannak látszani, mintha. Erről szól a kép alja, a keret. A másik pedig, mi ad ehhez erőt, mi ad ehhez bátorságot? Én az Úr vagyok a te Istened. A jó atya legyen velünk és az ő szeretetével, ahogyan Krisztus áldozatában, ahogy az ő megmosó kegyelmében is megmutatkozik. Vezessen bennünket tovább ezen az úton is. Adjon győzelmeket, és ne fáradjatok bele, testvéreim, ne adjuk fel, jó? Erősítsük egymást ezen az úton. Mert ő, aki elkezdte a jó dolgot valahogy, én sokszor szoktam ezt mondani, Istenem, el nem tudom képzelni, hogy lesz ebből győzelem. De mégis azt ígérte, valahogy győzelem lesz, fiam, a végére. Ebben bízunk. Amen. Olvasom a lábmosásra vonatkozó igéket. Kérem a gyülekezet, felállva hallgassam. A húsvét ünnepe előtt pedig tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudva Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait. és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki: Uram, te mosod meg az én lábaimat? Felelte Jézus, és mondta neki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelte néki Jézus: Ha meg nem mostlak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus: Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja előtt, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülve, mondta nekik: Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostom a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony, bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszik ezeket. Amen. Szerető mennyei atyánk, nagyon egyszerű ez az ugrócsorai jelkép, rendszer, olyan szép, hogy megmosol, aztán etetsz, itatsz bennünket. Úgy vágyunk is ilyenkor már erre az ízre, erre a kortyra, és az ember valahogy ilyenkor érti meg azt, hogy mit jelent az, hogy a te szeretetedet ízlelni, ízlelgetni, megismerni, egy életen át újra és újra betelni vele, és erőt nyerni belőle. Köszönjük ezt a jóságot, édesatyánk, és az, ami vágyunk, hogy egyre inkább értsük ezt, hogy ne betartsuk a törvényt, és eszerint cselekedjünk, ahogy te mondtad, és azután tele legyünk rengeteg eltusolt, elrejtett és mentegetett emberi gyengeséggel, boldogtalanul és másokat boldogtalanítva, hanem hogy valahol belülről a szívünkben te végezd az új negyed évben is ezt a tisztogató munkát. Meg kell értenünk dolgokat, fel kell ismernünk, meglátni magunkban, haladni előre az úton, hogy a te véreddel tisztogass bennünket, segíts, hogy ez így sikerüljön, és azért vagyunk hálásak, mert tudjuk, hogy sikerülni fog. Tudjuk, hogy te rád tekintve győzelmek, küzdelmek, de győzelmek várnak ránk. Tudjuk, hogy bízhatunk benned, hogy megerősítesz minket, hogy gyógyítod az emberi kapcsolatainkat, hogy gyógyítod a lelkünket, és megígérted, hogy minden napon a világ végezeteig mellettünk állsz. Áld meg az időseinket, viseld gondjukat, és add, hogy a te kegyelmedből mindig bátorságot tudjanak meríteni az előttük lévő nehéz úthoz. Áld meg a gyermekeket és a fiatalokat, hogy mielőbb ráébredjenek arra, hogy mekkora kincs teljesen te benned bízni. Ezért az utóbbi felismerését magunkért is imádkozunk, jó atyánk, hogy újra és újra meglássuk ezt, és soha ne bízzuk el magunkat. Jézus nevében kérjük, és adunk hálát te neked a te jóságodért, a te szeretetedért és kegyelmedért. Most is mindörökké. Amen.
Amen.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.